Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. Összesen 2948 új hallgató kezdheti meg az egyetem világi képzésein a 2024-25-ös tanévet, ami közel 10%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Olvasható az egyetem honlapján. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra 1990 hallgatót vettek fel. A legmagasabb pontszámokra a pszichológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzéseken volt szükség. Pszichológia alapszakon 460 pont kellett a bekerüléshez. Ez országos szinten is kiemelkedő, jegyezték meg. Emellett változatlanul népszerűek a társadalomtudományi alapszakok, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok és a szociológia, tették hozzá. Magyarországnak nem áll szándékában végrehajtani az uniós migrációs paktumot, és szövetségeseket keres ahhoz, hogy európai bevezetését is meg lehessen akadályozni. Jelentette ki Bakondi György Tusnádfürdőn a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor egyik rendezvényén. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója rámutatott. A paktum vitájánál nem sikerült elfogadtatni azt a magyar álláspontot, hogy menekült kérelmet csak az EU határán kívül lehessen beterjeszteni, és az unió határait törvénytelenül átlépők ne kérhessenek menedéket, így a paktum bevezetése visszafordíthatatlan folyamatokat indítana el. Más nemzetállamok is törekednek olyan megoldásra, amelyek nem azonosak az EU paktum előírásaival, de az európai emberek jövőjét, családok biztonságát szolgálja, jelezte a főtanácsadó. Dajcs Tamás fideszes európai parlamenti képviselő szerint a magyar miniszterelnök békemissziójára válaszul a háborúpárti brüsszeli bürokraták politikai háborúskodást indítottak Magyarország ellen. Dajcs Tamás a közösségi oldalán azt írta, szerdán egy abszurd 200 millió eurós, közel 80 milliárd forintos fizetési felszólítást küldtek Brüsszelből, ma pedig már a Magyarországnak jogszerint járó fejlesztési források további felfüggesztését is kilátásba helyezték. De támadjanak bármennyire is a háborúpártiak, mi továbbra is határozottan kiállunk amellett, hogy a békéért cselekedni kell. Ennyi, fogalmazott a közösségi oldalán a kormánypárti politikus. 9 magyar konzul teljesít szolgálatot az olimpiai ideje alatt Franciaországban, akik így szükség esetén a helyszínen nyújthatnak majd segítséget a sportolóknak, a kísérőiknek és a szurkolóknak, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tájékoztatására hivatkozva, hogy összesen 13.831 jegyet adtak el magyar szurkolóknak, akik leginkább a vízilabda és kézilabda mérkőzések, valamint a kajakkenu versenyek iránt érdeklődtek. A pénzforgalmi visszaélések értéke tavaly 23 milliárd forint volt, míg idén az év első negyedévében az online csalások összege elérte a 9 milliárd forintot, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára az M1 aktuális csatornán. Túri Anikó közölte, az emberek már az online térben vásárolnak, ott végzik a különböző banki tranzakciókat, és a nyaralást is interneten foglalják. Mindez pedig a bűnözőknek is remek terep ahhoz, hogy ők is ide tegyék át a tevékenységüket. A csalók módszerei között említette, amikor valaki látszólag a bankjától kap egy sürgető hangvételű telefonhívást, hogy támadás alatt van a bankszámlája, most azonnal lépjen be, cselekedjen. Az államtitkár azt is tipikus esetnek nevezte, amikor az emberek e-mailben vagy SMS-ben kapnak egy linket egy webáruházhoz, ahol amennyiben megadják az adataikat, akkor gyakorlatilag az érintettek összes adata, beleértve a bankszámláikat is, a csalók birtokába kerül. Arra is kitért, amikor az emberek látszólag a rendőrségtől kapnak egy SMS-t, hogy büntetést fizessenek be. Ezek mindazok a módszerek, amivel a csalók próbálkoznak, hogy ellopják az ügyfél pénzét, mondta az államtitkár. Végül az időjárásról. A gomoly felhők az ország nagy részén leépülnek, kiderül az ég, viszont keleten és nyugaton felhősebb maradhat az ég. Emellett a Dunántúl egyes részei fölé átmenetileg fátyol felhők sodródhatnak. A csapadék tevékenység is késő estére mindenütt megszűnik. Az északi a szél mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul. Vízpartokon lehet pár fokkal enyhébb. A hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk tartalmából. A Vatikáni Sportegyesület nyílt levele a Párizsi Olimpia sportolóihoz. Legyen a háborús játékok ellenszere. A pápa jó kívánságai a 100 esztendős mexikói Martínez Peñaloza atyának, aki 75 éve szolgál papként. A libanoni maronita püspök szerint az emberek békéért imádkoznak, segítséget nyújtanak. Régi, égi látás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra. A Vatikáni Sportegyesület nyílt levele a Párizsi Olimpia sportolóihoz. Legyen a háborús játékok ellenszere. Július 26-án kezdődnek a francia fővárosban a 33. olimpiai játékok, majd azt követően a paralimpiai játékok, amelyek alkalmából Ferenc pápa tűzszünetet kért a régi hagyománynak megfelelően. Hozzácsatlakozva az Atlética Vaticana sportolói nyílt levelet küldtek a párizsi résztvevőknek, amelyben a közelség, az összefogás, a testvériség értékeire biztatnak. A vasárnapi úrangyala elimádkozásakor a Szent Atya emlékeztetett. A sportnak nagy társadalmi ereje is van, amely képes rá, hogy békésen egyesítse a különböző kultúrájú embereket. A pápa kifejezte reményét, hogy ez az olimpia és a paralimpia annak a befogadó világnak a jele lesz, amelyet építeni akarunk, és a sportolók tanúságtételükkel a béke hírnökei, valamint hiteles példaképek lesznek a fiatalok számára. Az ősi hagyomány szerint az olimpiai játékoknak különösen lehetőséget kell adniuk arra, hogy a háborúkban fegyverszünetet kössenek, bizonyítva a béke iránti őszinte vágyat. Két nappal az olimpia megnyitása előtt a Vatikáni Sportegyesület tagjai sporttársaikhoz fordultak levelükben, megismételve a pápa felhívását. A világban háborúk zajlanak, feszültség és igazságtalanságok mindenütt. Ferenc pápa már január 13-ától kezdve számtalanszor kérte, hogy a játékok idejére hallgassanak el a fegyverek, mint ahogy a menekültekből álló csapat versenyzése is a béke üzenete a sportolók nagy családja részéről az emberisége sötét órájában. Az olimpia és majd augusztus 28-ától kezdve a paralimpia elsősorban olyan nőkről és férfiakról szól, akik ugyan nem tudják megállítani a darabokban zajló világháborút, ahogyan Ferenc pápa hívja, de egy testvéribb emberiség lehetőségét javasolják. Teszik ezt a sport népszerű és mindenki számára érthető nyelvét beszélve. Kedves sporttársaink! Párizsban mindenki igyekszik megtestesíteni a sport valódi értékeit, a szenvedélyt, az inklúziót, a testvériséget, a csapatszellemet, a lojalitást, a felemelkedést, az elkötelezettséget és az áldozatvállalást. Minden egyes edzés, minden egyes kihívás, amit teljesítetek, minden nehéz pillanat, amivel bátran szembenéztetek, ez együtt juttatott el titeket az olimpiai játékokra. Mindezt annak tudatában, hogy a sport nem csak a győzelemről vagy a vereségről szól. A sport egy utazás az életben, ahol soha nem vagyunk egyedül. Ferenc pápa arra emlékeztet minket, hogy az élet nagy maratonjában adjuk egymásnak a stafétát, vigyázva, hogy senki ne maradjon le egyedül, lépteinket a legutolsók lépteihez igazítva. Igen, a legutolsókhoz. Így öleljük át azokat, akik minden napjukat úgy élik, hogy megpróbálnak a sport nyújtotta reménybe kapaszkodni, a háborúk, a szegénység, az igazságtalanságok, feszültségek, félelmek közepette. És éppen ők mesélnek nekünk felemelkedésről, reményről, befogadásról. Ebben a testvéri szellemben a sporton keresztül is néhány órával a 2024-es olimpiai játékok megkezdése előtt az Atlética Vaticana újra megismétli Ferenc pápa felhívását a fegyverszünetre az olimpia idején. Tokióban 3 évvel ezelőtt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kiegészítette az együtt szóval a híres olimpiai mottót gyorsabban, magasabbra, erősebben. Így tehát Párizsban az olimpiát és a paralimpiát az együtt stílusa határozza majd meg. Ferenc pápa a sportban kulcsszóként jelölte meg számunkra a közelséget, erre biztatta a vatikáni sportolókat is, akik most sporttársaikhoz fordulva adják tovább az üzenetet, közelség. Kedves sportolók, ne csüggedjetek, senki nincs egyedül a sportban, mindenki mellett ott áll egy csapat, egy család, egy közösség. Anélkül, hogy kiskapukat keresnénk, lojálisak maradva, az olimpiai játékok a remény lehetőségét adhatják az apró és nagy kérdésekben, az egyes személyek és az egész emberiség számára. Igen, az olimpia és a paralimpia a béke stratégiája lehet, a háborús játékok ellenszere. Zárul a Szentszék Hivatalos Sportegyesületének levele a párizsi olimpiára.
A pápa jó kívánságai a mexikói Martínez Peñalosa atyának, 100 éves és 75 éve pap. A Szentlélek Misszionáriusai Kongregáció szerzetes tagja augusztus 29-én tölti be 100. életévét. Szolgálatát Latin-Amerikában és Európában végezte. Kedvessége miatt szerették az emberek, és gyóntatóként különösen nagyra becsülték. Emellett elismert zenész ma is zongorázik. A kettős évfordulójára Ferenc pápa is elküldte jó kívánságait. Luis Martínez Peñalosa atyát, a Szentlélek Misszionáriusai Kongregáció mexikói tagját, aki július 24-én ünnepelte pappá szentelésének 75. évfordulóját, és augusztus 29-én ünnepli 100. születésnapját, Ferenc pápa is jó kívánságaival köszöntötte. A pápa áldását küldte a szerzetesnek, amellyel elkíséri őt a kettős jubileum megünneplésében. Szűz Mária anyai oltalmára bízta, akit a Szentlélek misszionáriusai a magányos szűzanyának hívnak. Moréliában született az 1917-es antikatolikus politikai alkotmányból eredő vallási üldöztetések idején. Luis kisfiúként találkozott Félix de Jesus Rouget atyával, a Szentlélek misszionáriusainak alapítójával, aki ma már tiszteletreméltó címmel rendelkezik, és az immár boldog Concepción Cabrerával, aki a kereszt művei alapítója. Első szerzetesi fogadalmát 1941. szeptember 15-én, örök fogadalmát pedig 5 évvel később tette le. 1949. július 24-én szentelte pappá Mexikó akkori érseke Luis María Martínez, miután a római Angelicumban teológiai diplomát szerzett. Szolgálatát Latin-Amerikában és Európában végezte, mint tanár, spirituális igazgató, szakrális zeneszerző és több szólamú kórus vezető. Luis atyát nagyra értékelik a kiengesztelődés szentsége kiszolgáltatásának során tanúsított kedvességéért és irgalmasságáért, amely a szerzetesi kongregációjának is sajátos karizmája. Luis atya mindig is a szeretet civilizációjának és az életről való gondoskodásnak szentelte magát. A világi, a megszentelt és a papi életre szóló keresztény hivatás gondozása során évtizedeken át elősegítette a kereszt apostolkodása és a Jézus szent szívével kötött szeretetszövetség ifjúsági csoportjainak képzését. Lelki kísérésének köszönhetően ezrek találták meg Krisztusban életük középpontját. Luis atya szülővárosának ikonja, amely a zeneszerzők és a szakrális zene előadóinak bölcsője. 11 éve azonban a pueblai időspapok közösségében él, ahol továbbra is zongorázik, és sokan elismerik a zene művészi tolmácsolásában kiemelkedő tulajdonságait is. A libanoni maronita püspök szerint az emberek békéért imádkoznak, az egyház pedig segítséget nyújt. Munir Kairalah maronita püspök, a libanoni Batruni egyházmegye előjárója úgy írja le az ottani helyzetet, hogy a feszültség nő délen az izraeli erők és a Hezbollah fegyveresei között, miközben a helyi egyház békéért imádkozik és segítséget nyújt a területről elmenekült mintegy 100 000 menekültnek. Az elmúlt napokban dróntámadásokra is sor került Izrael ellen. Július 22-én vasárnap eltalálták Hanita és Jára területét, több helyen tüzet okozva. Az izraeli hadsereg támadási hullámot hajtott végre Libanon déli részén válaszul az incidensre. A Hamász harcosai által október 7-én Izrael ellen végrehajtott terrortámadás a Hezbollah harcosaival való összecsapások eszkalációjához is vezetett. Az elmúlt hónapokban minden nap történtek támadások Libanon Márhajum kerületében. Egyes civil szervezetek szerint eddig 435-en haltak meg, köztük legalább 97 civil, és közel 100 000 kényszerültek otthonuk elhagyására. Az olaszországi székhelyű AFSI alapítvány jelentése szerint körülbelül 60 iskola csak távoktatásban működik. Az olasz civil társadalmi szervezet kiemelten foglalkozik az oktatással, amelynek célja a rövid és hosszú távú hatások elérése, amelyek pozitív változást generálhatnak, amelynek részeként mindenki az átfogó emberi fejlődés főszereplője lehet, még válság és vészhelyzetekben is. A libanoni oktatási minisztérium arra készül, hogy a következő tanévben is megkezdje a távoktatást, mivel sok szülőnek el kellett hagynia otthonát, mások elveszítették munkájukat, és családjuk élelmezésével és eltartásával küzdenek. Munir Kairalah, a libanoni Batruni egyházmegye maronita püspöke, a Vatikáni Rádiónak adott olasz nyelvű interjújában kifejtette, hogy amíg nincs tűzszünet Gázában, az erőszak folytatódni fog Libanon déli részén is, a Hezbollah és az izraeli erők között. A dél-libanoniak szenvedik el ennek a háborúnak a következményeit, pedig nem akarnak konfliktust Izraellel. Az ország déli részéről érkező, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek helyzetéről szólva, azt is hangsúlyozta a maronita főpásztor, hogy általában családtagok és barátok látják vendégül őket, de az egyház is kiveszi részét a segítségnyújtásból azáltal, hogy tetőt kínál a rászorulóknak. Ezek a személyek hozzáadódnak a több mint 1,5 millió szíriai menekült számához, akik még mindig Libanonban vannak. Kairalah püspök a libanoni egyház lelkipásztori erőfeszítéseit is leírta az interjúban, mondván, hogy visszatérés tapasztalható az egyházhoz és a hithez. Múlt vasárnap, július 4-én volt Szent Sárbel ünnepe, és hívek ezrei jöttek el imádkozni a Szent kegyhelyére, ami nagy reményre ad okot. Az interjú végén rámutatott, hogy a fiatalok növekvő elkötelezettsége látható az egyházban.
Régi, égi látás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 17. vasárnapra.
A szülők egy alkalommal meglepődve látják, hogy 4 éves kislányuk egy nagy, fekete szemüvegkeretben pózol a szoba közepén. Hát te, talán szemüveges szeretnél lenni? Kérdezi mosolyogva az anyuka. A keret már megvan, csacsogja a kislány. Már csak be kell üvegeznetek. De nem ám akármilyen üveg jó bele. Pontosan olyan kell, mint a nagymamának van. Nem lesz az neked egy kicsit erős? Kérdezi az apuka is, a meglehetősen gyengén látó nagymama szódás üveg vastagságú szemüveg lencséire gondolva. Nem, nekem pontosan olyan szemüvegkel, mint a nagymamái, erősködik tovább a kislány. Ő ugyanis ezzel a szemüveggel mindig mindenkiben meglátja a jót. A történetben felidézett nagymama azért példakép 4 éves unokája számára, mert ő már régi ember ugyan, de látása égi. Ez a régi, égi látás mindenkiben keresi, feltételezi, és meg is látja a jót. Ha minden napot ezzel a jó szándékkal indítuk, tévedhetek ugyan a nap folyamán, de ez a gyakorlat visszavezet a gyermeki és nem gyermekes látásmódhoz. A gyakorlat teszi a mestert. Az elhangzott történet és az évközi 17. vasárnap evangéliumi szövegrészét akkor érthetem meg igazán jól, ha az említett gyakorlatot életbe ültetem. Tehát nem csak elméletben hirdetem, hanem meg is élem a krisztusi örömhírt. Így térhetek vissza felnőttként is a gyermeki lelkülethez, amely mindent odaad, teljes bizalommal. Ahogy a kisfiú odaadja az árpa kenyerét és 2 halát. Ez az odaadás erősíti az Úrtól kapott régi és égi szemléletet. Sőt, ez a szemlélet az alapja a teljes odaadásnak is. A 2 egymás nélkül nem létezhet. Ennek a régi, égi szemléletnek a jól ismert neve hit. Az a hit, amely nem csupán igazságok elfogadása, hanem tudása annak, ami van. Ha Istenről elfogadom az igazságokat, és nem keresem őt tovább újra meg újra, alig ha lesz az elméletből élet. Ha ő vele élek, akkor már egyre erősebbé válik a régi, de mindig megújuló szemlélet, a hit élet. Persze nem fölöslegesek az igazságok, mert szükséges hallanom Jézus Krisztus Istenéről, de ezt követnie kell a vele való életnek, amikor rendszeresen és kitartóan gyakorlom a hitemet. Az evangéliumi szakasz a kenyérszaporítás történetét tárja elénk, amely a János evangélium eukarisztikus beszédének bevezető része. Az elkövetkező 5 vasárnapon ez a beszéd kerül felolvasásra templomainkban, amelynek mélysége elgondolkodásra késztet bennünket. A tömegember várja a csodát, és félre is érti a csodatevőt, mivel nem működik közre a csodában. A csodának csak élvezője, mert mindig csak kapni akar, nem teszi hozzá a saját részét. A hívő ember, jelen esetben a kisfiú, gondolkodás nélkül oda teszi mindazt, amije van. Aznapi élelmét. És ha az első gyakorlat az volt, hogy minden nap keressem a jót másokban, akkor a második gyakorlat, amely erősíti ezt a régi, égi szemléletet, vagyis hitéletemet, ez. Minden nap önmagamat adni, akár gyengeségeimmel együtt. Persze mindez nem azt jelenti, hogy reklámozom gyengeségeimet, hanem beismerem azokat, és azokat is az Úr kezébe helyezve átalakítom az ő segítségével. Tegyem oda én is az 5 kenyeremet és a 2 halamat, vagyis azt, ami az enyém, hiszen az én közreműködésem nélkül nem tud megtörténni a csoda. A csoda nem az, hogy Isten tesz valamit értem, hanem az, hogy hogy ő velem működik, és nem nélkülem. Ha a jövő héten elkezdem, vagy folytatom-e két gyakorlatot, akkor változás indul be az életemben. Keresem, feltételezem mindenkiben a jót. Még azokban is, akikben nyomát sem látom. És minden nap önmagamat adni, nehézségeimmel együtt. Ez a két gyakorlat, az Úrral való együttléttel átszőve, megszüli számomra is a csodát. Önmagam megváltozását, megváltoztatását. Ez aztán már igazi csoda.
Régi, égi látás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel az 5. parancsolatról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Folytatjuk a katekézisünket a 10 parancsolatról, amelyet már egy hosszabb ideje elkezdtünk. Az utóbbi alkalommal a 4. parancsolatot elemeztük, most pedig a mai műsorban egyenlőre elindulnánk az 5. parancsolatnak az értelmezésével, ami a leegyszerűsített formában így hangzik legrövidebb módon: ne ölj. Ha az ember az 5. parancsolatra gondol, általában gyorsan végig gondolja az életét, ölte-e meg valakit vagy sem, nyugtázza nagyon hamar, körülbelül pár másodperc múlva, vagy a másodpercek töredéke után, hogy nem öltem embert. Tehát az 5. parancsolat ellen én nem is tudok véteni. Gyónásokban elég gyakori, sokszor hallom a gyóntatószékben, vagy épp a gyóntatószéken kívül, amikor a gyónásról beszélgetünk, hogy hát én mit gyónjak, embert nem öltem, súlyos bűnöm nincs, imádkozgatok is, mit tudnék én gyónni. Hát nagyon sok emberben megfogalmazódik ez a gondolat, hogy az az igazi bűn, amikor valaki valakit megöl, hogyha annál kisebb bűne van az embernek, azt már meg se kell gyónni. Azért gondoltam, hogy erről a parancsról is egy kicsit külön beszélgessünk, hiszen a ne ölj parancsolat azért elég sok mindent foglal magában, éppen ezért szeretnénk most kicsit kinyitni, kibontani a ne ölj parancsolatot. Kérdezlek most titeket rögtön itt az elején, hogy ha nektek azt mondom, hogy ne ölj, akkor mi jut eszetek be erről a parancsról?
Elsősorban most nyilván nem a személyes indítatásból, de arra gondolok, hogy az abortuszra gondolok én itt konkrétan. Amikor ezt a parancsot meghallom, én erre asszociálok, nyilván családanyagként nekem ez jut eszembe leggyakrabban, hogy ez most egy elég komoly és égető probléma a mai társadalmunkban, hogy elfogadottá vált ez a dolog. Nekem ez jut róla eszembe elsősorban.
Nagyon fontos, erről is majd külön szót ejtünk. Edina, Krista.
Az első, az hasonló volt, amit te mondtál, Balázs atya, hogy hát ez egy olyan egyszerű dolog, hogy ez ellen nem vétünk, viszont ha az ember egy picit tovább gondolja, akkor nekem az szokott eszembe jutni, hogy ölni vagy bántani a másikat, azt nem csak tettel, hanem szóval is lehet, és talán ez az, ami talán többször előfordul akár az én életemben is, illetve sok ember életében, hogy a szavainkkal tudunk bántani, és így már sokkal árnyaltabb is ez a törvény.
Én először a ne ölj parancsolattal nagyapám kapcsán találkoztam, és ő világított rá egy-két dologra. 10 éves voltam, én is így gondoltam, hogy az azt jelenti, hogy nem öltem embert, akkor így minden rendben van. És nagyon szerettem a Forma 1-et, és egyszer bejött hozzám, hogy ez milyen butaság, ezt ne nézzem, mert az élet Isten ajándéka, és ezek az emberek kockára teszik, tehát ők vétenek az 5. parancs ellen. És akkor így megmaradt bennem ez a szókapcsolat, vagyis ez a mondat, hogy kockára tenni és véteni. És hát, mint pedagógus, azért már így nagyobb tehát jobban látom a dolgokat. Ugye a gyerekek tekintetében, vagy a gyerekek szempontjából, mikor dohányoznak, drogoznak, isznak, illetve ugye a házasság előtti féktelen szexuális élet, ez mind rombolja a lelket és a testet is, és ezáltal szerintem vétenek az ötödik parancs ellen. És azt gondolom, hogy ha a Szentlélek templomát nem óvjuk és nem védjük, és nem kellő, de megfelelőképpen bánunk vele, akkor igazából Isten terve is meghal bennünk, mert hogy nem tudjuk azt megélni, amit ő nekünk szánt, vagy amit ő eltervezett velünk. És amit Edina is mondott, hogy én is, mint pedagógus, nekem is arra kell figyelni, hogy a gyerekeknek mit mondok, vagy milyen, hogy irányítom őket az élet során, tehát pozitív példának kell lennem. Nem ölhetem meg bennük ugye Isten tervét, és ez egy nagyon fontos a mindennapos lelkiismeret vizsgálat is, hogyha esetleg olyat mondtam, vagy olyat szóltam, akkor mindenféleképpen bocsánatot kell kérjek. A másik, amit szintén személyes példa sajnos, de azt gondolom azért már jó úton haladok, hogy ezt leküzdjem, amikor az ember önmagáról gondol olyan dolgokat, amik nem egyeznek azzal, amit Isten gondol róla, vagy amilyennek ő teremtett. És ezzel is ölök igazából, mert a saját lelkemet is, testemet is úgymond károsítom, illetve Isten tervei szintén meghiúsulnak bennem.
Nagyon jó, egy tömör összefoglalót hallottunk mindhármótoktól, és igen, az ötödik parancsolatnak külön-külön ezek a legfontosabb pillérei, amelyekre az ember életében rá akar ez a parancs világítani. Ugye talán a legsúlyosabb, de azt hiszem, hogy ebből a háromból, amit most elmondtatok, nem is tudjuk azt mondani, hogy a legsúlyosabb. Igazából gyakorlatilag lehet súlyos, vagy a gyakorlatban lehet súlyosabb, de a lélek ellen igazából mindegyik nagyon súlyos. Mindegyik érinti a mai ember életét valamilyen formában. És itt jön be a képbe az, hogy ki milyen élethelyzetben van, ki milyen munkakörben dolgozik, vagy ki hogyan, milyen módon él, milyen mentalitással. Akkor kezdjük az elejéről, ugye ami nagyon-nagyon régóta foglalkoztathatja az embereket, főleg az utóbbi időben, amikor ilyen-olyan felületeken egyre többet hallunk erről. Ugye Timi felvetésével kezdenénk, ugye az abortusz. Hát ugye ez a gyilkosságnak az egyik legalattomosabb fajtája, hiszen itt nem mondjuk két élő ember harcol meg, és egyik a másiknak az életét kioltja tudatosan vagy véletlenül, ugye többféle változata van a gyilkosságnak, hanem egy olyan életet oltanak ki, aki nem tud védekezni, aki nem tud szólni, aki nem tud tenni ellene, mert ugye két élő embernek, akik mondjuk itt a Földön élnek, megadatik az a lehetőség, hogy védekezhet, önvédelmet gyakorolhat, ugye, ha valaki bántani akarja. De egy szerencsétlen magzatnak, ugye, aki az anyja méhében van, semmi esélye nincs a tiltakozásra, tehát gyakorlatilag néma elszenvedője annak a gyilkosságnak, amit a szülei, ugye, és az orvos elkövetnek ellene. Az egyház ettől, vagy ennek az erkölcsi megítélésétől nem távolodott el soha, és azt hiszem, hogy nem is távolodhatunk, vagy nem is lazíthatunk ennek az erkölcsi megítélésén, hiszen egyértelmű és világos, hogy az emberi élet kioltása bűn, legyen az magzati formában, legyen az már megszületett formában. Isten ajándéka az élet, amit az ember nem vehet el, sőt, az ember nem rendelkezhet az élet fölött. Ugye Ferenc pápa kiemeli, amikor az erkölcsi tanítását tárja elénk az egyháznak, hogy még az sem indok, hogy esetlegesen azt állítják, vagy azt mondják egy gyermekről, egy születendő gyermekről, hogy esetleg valamilyen betegséggel rendelkezik. Hiszen legyen az a magzat beteg vagy egészséges, a lélek, ami benne van, az mindig egészséges, az Istentől származó lélek, az mindig egészséges. Az, hogy esetleg testi fogyatékossága van, vagy valamilyen hátránya, az még nem ok arra, hogy az ember megölje azt a gyermeket. Ugye egy nagyon jó példa, egy püspök mondotta ezt, hogy megszületik egy egészséges gyermek, nevelik 8-10 évig, aztán utána egy autóbalesetben megsérül, lebénul. Akkor sem az az első megoldás, hogy akkor az anya vagy az apa akkor egy kalapáccsal fejbeveri és eltemetik, mert ő megsérült és lebénult, és fogyatékos lett belőle. Tehát nem az a megoldás, hogy akkor megölik ezt a gyermeket, hanem természetesen a legnagyobb szeretettel ápolják, gondozzák és nevelik tovább. Tehát így nem lehet indok az sem, hogy a születése előtt derül ki egy gyermekről, hogy beteg. Nem ok arra, hogy azt megöljék. Nagyon fontos, ugye, az abortusz témájában a felelősség teljes döntés, hogy vállaljuk az életet, és azt látjuk, hogy azokat, akik az életet vállalják, akik nem utasítják vissza, azokat mérhetetlenül meg is áldja az Isten. Tehát nincs olyan ember, aki vállalja az életet, és ne részesülne az Isten áldásában, mert hogy az egyház tanítja, ahogy a teológia tanítja, az ember a teremtésben Isten munkatársává válik azáltal, hogy életet ad. És innentől kezdve átérzi az édesanyja azt, hogy az ő feladata milyen fontos, milyen nemes és milyen magasztos akkor, amikor igent mond. És itt a kérdés, hogy az az édesanyja, aki nem mond igent ugye a gyermekének az életére, akkor az mit tesz ezzel? És nyilvánvaló az, hogy ilyenkor visszautasítja ez az anya az Istennek az akaratát, és azt mondja, hogy nem akar a teremtésben munkatársa lenni, és a könnyebb utat választja. Ennek ugye megvannak a nagy veszélyei, hiszen hányszor és hányszor olvasunk olyat, hogy azt mondták egy magzatról, hogy beteg lesz, súlyos beteg, utána az élet mellett döntött az édesanyja, és teljesen egészségesen született meg a gyermek. Tehát ugye az Istennek az áldását nem tudjuk, hogy hol és milyen módon válik gyümölcsözővé az életünkben. Hogy látjátok ti, hogy milyen az emberek hozzáállása ehhez a kérdéshez?
Hát én azt tapasztalom, hogy ahol lélek van, ahol működik a lélek, ahol hagyják, hogy működjön a lélek, ott fel sem merül kérdésként maga ez az abortusz kérdése. Az más kérdés, hogy ugye most társadalmilag nagyon elfogadott az, hogy valaki egy orvosi vizsgálat után könnyedén azt mondja, hogy hát ő már pedig akkor biztos, hogy nem vállalja be azt, hogy egy beteg gyermeket felneveljen, vagy egyáltalán megszüljön. Ez szerintem óriási döntés, nagyon nehéz, és hogyha valakinek nincs meg a hite, és nincs mögötte egy olyan erős egyelmi állapot, hogy ezt a döntést jól meghozza, akkor történnek tragédiák, akkor történik rossz döntés.
Én szoktam a 11-12-esekkel ezt hittanórán beszélni, és vannak nyilván ellenzők is, akik ugye jobban elfogadják. Ugye mindig ezek az indokok a tipikusak, hogyha beteg a magzat, vagy ha erőszakból fogant, akkor ezt egy jó megoldásnak látják. Viszont általánosságban talán inkább azt gondolom, hogyha még ezeket a szélsőséges eseteket is levonnánk, akkor is nagyon sok abortusz történik, amikor ilyen indokok nincsenek is, és talán lehet, hogy ez a még fontosabb, hogy ezekben a döntésekben tudjuk segíteni akár a fiatalokat, hogy felelősségteljesen éljék az életüket, és ne kelljen ilyen döntést meghozniuk. És itt tényleg nem a szélsőséges esetekre gondolok, mert nyilván a gyerekek azt nehezebben tudják megindokolni, hogy ott mi lehetne a jó megoldás, de amikor meg nincs is ilyen kifogás, akkor meg olyan egy, tehát akkor is előfordulnak ilyen döntések, és én azt még nagyobb bajnak látom.
Ahol én dolgozom, igazából sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy inkább mellette vannak, tehát az abortusz pártiak vannak többen, mint azok, akik ellene sajnos, és néha egészen hajmeresztő az indok. Tehát kényelmi szempontok, hogyha valahol már van több gyerek, de és nem az anyagiak. Nagyon érdekes, hogy nem sok esetben nem az dönt, hanem az, hogy kényelmes, hogy már nincs türelmem annyi, hogy már nincs kedvem gyereket nevelni, hogy akkor a többit megfosztom a szabadságától. Tehát ez a túlzott szabadság, vagy ez, hogy keresik igazából Istent az emberek, nem találják, és keresik mindenben azt, hogy a kényelem, hogy a jó legyen, a jólét, és azt egyedül csak Isten tudja megadni, és amit a sógornő mond mindig, hogy ugye, ha Isten ad báránykát, ad hozzá legelőt is, hogy tényleg mindent megad az Úr akkor, hogyha megajándékoz egy élettel, és én azt vállalom.
Thank you.
Ferenc pápa pontosan ezt teszi föl egyik katekézisében, amikor az ötödik parancsolatról elmélkedik, hogy ez a leggyakoribb esetek közé tartozik, mondjuk ami elhangzott, hogy mi van akkor, hogyha egy gyermek betegen, vagy egy gyermeknél, egy megfogant gyermeknél megállapítják a betegség tényét, és akkor valaki rögtön rávágja, hogy akkor szakítsuk meg a terhességet, és éljük tovább a kényelmes életünket. Azt mondja a pápa, nagyon rögtönzi az ilyen beszédeit, sok gondolatot rögtönöz benne, hiszen ugye az ember ilyenkor azért egy picit indulatosabban látja a dolgokat, amikor egyértelmű és világos, hogy mit kell tenni, és akkor rádöbbenünk a sokak számára mégsem egyértelmű és mégsem világos. Azt mondja, hogy minden gyilkosságnak az oka a félelem. És azt mondja, hogy nagyon érdekes, hogy idézem a pápát, azt mondja, gondoljunk például arra, amikor kiderül, hogy egy születendő gyermek fogyatékos. A szülőnek ebben a drámai pillanatban abban kell segítségére lennünk, hogy legyőzzék a félelmüket. Ehhez gyakran sietősen tanácsolunk rossz döntéseket. Nagyon fontos, hogy mi milyen tanácsot adunk. Hogy legyőzze a félelmet, vagy hogy kicsináljon valakit, és ez a megoldás. Érdekes, a pápa többször használja ezt, hogy kicsináljunk valakit. És azt mondja, hogy a problémáink vannak a földi életben, azt nem úgy oldjuk meg, hogy felbérelünk egy bérgyilkost, és elintéztetjük vele a problémáinkat. Hanem azt mondja, hogy a végére járunk, és megoldjuk a problémát. Kérjük az Isten segítségét, és hozzátesszük azt, ami tőlünk telik, és a problémát meg tudjuk oldani. Nem egy bérgyilkossal oldjuk meg a földi problémáinkat. És azt mondja, hogy amikor egy magzat életét elveszük, ez olyan, mintha felbérelnénk egy bérgyilkost, és elintéztetnénk vele gyakorlatilag azt a problémát, ami az utunkban áll. Két fontos bűnt jelöl meg a pápa itt az ötödik parancsolat értelmezésében, az önzést és a félelmet. Azt mondja, hogy mindezek a bűnök, hogy a gyilkosság bűne, mind az önzésből és a félelemből fakad. Erre majd mindjárt visszatérünk, csak ne ragadjunk le ugye ennél a kérdésnél, hanem lépjünk egy kicsit tovább, ami még elhangzott ugye az ötödik parancsolat kapcsán. Ugye például az, amikor az ember saját magának az életét károsítja. Hogyha elővesszük az imakönyveinket például, akkor láthatjuk, főleg az újabb kiadásokban, de talán a régiekben is szerepel, az ötödik parancsolatnál, a kifejtésnél, amikor lelkiismeret vizsgálatot tartunk, ugye ott találjuk a mértéktelen dohányzást, a mértéktelen alkoholfogyasztást, és az újabbakban, a modernebbekben pedig ott van a drog és a különböző kábítószereknek a használata. Tehát a súlyos bűnök közé tartozik, amikor az ember vét az élet ellen. Tehát gyakorlatilag az ötödik parancsolat minden olyan bűnt magában hordoz, ami az élet ellen, amit az élet ellen követnek el, vagy az élet ellen követünk el. Ugye Kriszta felsorolt néhányat, ebből egyet-kettőt most ugye külön is kiemeltem, hogy mennyire fontos az, hogy vajon milyen példát mutatunk a következő generációnak, vajon mire nevelik a szülők és a nagyszülők a következő generációt, arra, hogy fogyasszál alkoholt nyugodtan, arra, hogy dohányozzál nyugodtan, ki is fizetjük, arra, hogy nyugodtan drogozzál, csak ne vidd túlzásban. Tehát ugye vannak ilyen szörnyű nevelési formák, amit maguk a gyerekek mondanak el, én ezen szoktam szörnyűködni ugye az iskolában, amikor elmondja egy hetedik osztályos gyerek, hogy neki az anyja vette meg az e-cigit, hogy legalább ne a rendeset szívja, hanem hogyha már cigizik, akkor szívja legalább az e-cigit. És bátran megy az utcán az iskola felé, hetedik osztályos, és szívja, ugye ott füstölgi vagy gőzölgi a különböző aromákat az ecigiből. És az iskolában meg ugye nem lehet, és ott meg büszkén elmondja, hogy na majd mikor kimegyünk a kapun, akkor majd megmutatom, hogy. És ugye a többieket gyakorlatilag ezzel bíztatja, esetleg valakinek rosszul esik, hogy neki a szülei bezzeg nem vesznek ilyet, és akkor még fel is háborodik, vagy pedig azon háborodik föl, hogy lehetnek ilyenek, de azt tapasztalom, hogy egyre kevesebb az olyan gyerek, aki a másik erkölcsi romlásán felháborodik. Tehát nagyon sokan inkább úgy elfogadják, vagy nem szólnak semmit, de hogy esetleg valaki azt mondja, hogy hát ne csináld, mert nem jó. Hát ne csináld, mert ez káros, vagy ez bűn. Hát ezt meg már még kevésbé hallja az ember. Tehát nagyon ritka, hogy a gyerekek érzékelik, és nem is tudja érzékelni, és ez nem is az ő hibája elsősorban, hanem annak, akinek a kezében van az a gyerek 10-15-20 éve, hogy vajon az erkölcsi érzékét mennyire nevelte arra, hogy az élet fontos. Hogy vajon a gyerekek mennyire vannak tudatában annak, hogy az élet értékes. Hogy mennyire vannak tudatában annak, hogy az élet Isten ajándék, hogy nem bánhatok úgy az életemmel, ahogy akarok. Persze megvan a szabadságom, és látjuk azt, hogy nagyon sok romlás történik, tehát Isten nem fog ostorral csapkodni senkit, de azt szeretné elérni az ő üzenetén, a Szentíráson és a 10 parancsolaton keresztül, hogy mi emberek megértsük, és a szívünkbe legyen a 10 parancsolat, ne csak az, hogy tudom, el tudom mondani, és akkor le van, vagy ki van pipálva, hanem a szívünkben legyen, hogy én értem és érzem azt, hogy amit az Isten kér tőlem, az fontos. És azt hiszem, hogy amit Timi is mondott az elején, hogyha valami valakinek fontos, akkor fel sem merül egy adott bűn, egy adott bűnnek az elkövetése, maximum kísértés szintjén, de akinek egészséges a lelki élete, akinek egészséges a gondolkodásmódja, az erkölcsi érzék, az rögtön elutasítja, és azt mondja, hogy ez az én értékrendembe nem fér bele. Aztán ugye, amit Edina mondott visszatérve a problémára, hogy nagyon nehéz dönteni ugye a gyerekeknek, mondjuk van egy adott helyzet, és megint csak visszatérhetünk oda, hogy az is, hogy hogyan dönt egy gyerek, hogy hogyan dönt egy diák, azon is múlik, hogy mennyire távolodik el ugye attól, amit Ferenc pápa mond, az önzéstől és a félelemtől. Én amikor beszélgetünk ilyen témákról, ugye mi a nyolcadikosokkal szoktunk néha erről beszélgetni, nekik is azért már van valamilyen fogalmuk erről, sőt sajnos tapasztalatuk is, tehát nagyon érdekes a véleményük, tehát nagyon sok mindenben elég liberálisan, de nagyon sok mindenben elég konzervatívan gondolkodnak, és azt látom, hogy nem nagyon érzik azt a szeretet utat, azt az evangéliumi szeretet útját, amire Jézus tanít, hanem ilyen szélsőségesek, tehát ilyen nagyon brutálisan, vagy nagyon szigorúan odavágnak valamit, vagy nagyon ilyen lazán odavágnak valamit. Tehát például a múltkor egy ilyen kérdés jött föl, hogy ha valaki bűnöző, mondjuk azért, mert egy gyereknek lelőtte az édesanyját, akkor vajon a családtagjai megölhetik-e őt büntetésként, hogy ők tegyenek igazságot, vagy nem. És nagyon sokan emellett voltak, hogy már pedig, ha ilyet csinálna az én anyámmal, akkor én biztos, hogy elintézném, én nem hívnám a rendőrséget, hanem én megölném. Tehát gyakorlatilag, és ezt annyira komolyan mondták, hogy le is döbbentem rajta, hogy ennyire nem érezzük azt, hogy az emberi élet még akkor is, hogyha bűnös szentséggel rendelkezik. Tehát az emberi élet szentsége az az Isten ajándéka. Tehát ezt mi csak úgy emberek nem kezelhetjük a saját ügyünkként, hogy most kinek az élete fölött ki hogyan, milyen módon rendelkezik. Tehát nagyon fontos az így visszatérve most szépen a parancsolathoz, hogy felgöngyölítsük a szálakat a végén. Az első és a legfontosabb gondolat, amit a mai műsorból le kell szűrnünk, az, hogy az élet Isten ajándéka. A másik élete és az én életem is. Tehát ez az első és a legfontosabb szempont. Ugye három lépésben szoktuk mindig a műsor végén összefoglalni, amiről beszéltünk, hogy könnyebben emészthető legyen, könnyebben megjegyezhető legyen. Jó, hogyha erre figyelünk, és jó, hogyha ezt magunkévá tesszük, és magunkkal visszük. Tehát az első és a legfontosabb, hogy minden egyes élet Isten ajándéka. És amint mondtam, nagyon fontos, hogy itt a saját életünket is belevegyük ebbe a gondolatba, és amikor azon elmélkedünk, hogy ne ölj, akkor azt is megvizsgálom, hogy a másik emberben mit ölhettem én meg, és azt is, hogy önmagamban mi az, amit megölök rendszeresen. Ugye itt mondtuk a saját egészségünket, a saját életünket, a másik ember életében pedig, ami elhangzott, ugye Edina mondta, hogy a szavainkat, a gondolatainkat, amelyeket megosztunk, az vajon életet ad, vagy elvesz életeket, épít, vagy megöl. Aztán a következő lépés, amit ugye megállapíthatunk, hogy nagyon sok bűn, ami saját magunk vagy mások ellen történik, félelemből és önzésből születik. Nagyon fontos az, hogy mi milyen tanácsokat adunk. Segítünk-e embereknek a félelmektől megszabadulni? Segítünk-e embereknek, hogy az önzésüket belássák, és rádöbbenjenek arról, hogy nem minden rólunk szól. Hogyha egy életről van szó, akkor nem a saját kényelmes és önző érdekeimet kell az előtérbe helyezzem, hanem mindig az életet, hogy mindig az életet válasszam, és ebből következik a harmadik lépésünk, a döntések. Hogy milyenek a mi döntéseink, hogy építő jellegűek, vagy romboló jellegűek. Ide sorolhatjuk nyugodtan az ötödik parancsolathoz a döntéseinknek a következményét. Jézus azt mondja, hogy gyümölcseiről ismerszik meg a fa, és megvizsgálhatjuk az ötödik parancsolat révén, hogy az én életemnek a gyümölcsei vajon pozitív, egészséges és szép gyümölcsök, vagy romlandó, rothasztó, leépítő gyümölcsök. És az ötödik parancsolatnál ezeken is el kell gondolkodnunk. A mai műsor végén szeretném megköszönni az értékes gondolatokat, és azt, hogy sikerült megosztanunk néhány fontos dolgot erről a témáról. Én zárásként, csak így reflektálva arra, ami elhangzott, azt mondanám, hogy ne féljünk kiállni az élet mellett. Mindnyájuknak kívánunk további kellemes rádiózást, Jóisten áldását, kegyelmét, szeretetét, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolc-Tapolcai Akropolis színpad nyári programjait mutatjuk be. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis tábor lehetőségeiről szólunk, végül pedig megismerhetik az Egri Gárdonyi Géza Színház 2024-25-ös évadának előadás kínálatát. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk. Tegnap este óta nyilvánosok a felsőoktatási felvételi ponthatárok, így a diákok a következő időszakban albérletet vagy kollégiumot keresnek, segítünk a Miskolcra felvetteknek. Műsorunk elején a Miskolc-Tapolcai Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégiumba és Roma szakkollégiumba látogatunk, ahol lehetőségekről, jó közösségről beszélgetünk a kollégium igazgatójával és két munkatársával. Majd a második Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével ajánlunk augusztusi programokat és szolgáltatásokat. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmat. Most jó éjszakát kívánunk!
Egy test és egy lélek vagytok, mint hogy keresztény hivatástok is egy reménységre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk atya, aki minden fölött áll, mindenütt jelen van, és mindenben működik. Olvasom az Efezusi levélben. Szükséges, hogy a katolikusok szíves örömest elismerjék és értékeljék mindazokat az igazi keresztény javakat, amelyek közös örökségünkből forrásoznak, és megvannak különvált testvéreinknél. Illő és üdvös, hogy elismerjük Krisztus gazdagságát és az erények gyakorlását mások életében. Istent ugyanis mindig csodálhatjuk az ő műveiben, sőt, kell is csodálnunk. Isten kopogtat a lelkünkön, és mi szívdobogba hallgatjuk. Talán kopogtat majd az ajtón egész éjszaka, mint ahogyan néha egészen reggelig hallgatjuk azt az ajtót, amely nem szűnik meg rázkódni és kopogni. De hát amikor annyira terhes felkelni és kinyitni azt az öreg kaput. Két tolózár köti össze, amelyek egyé teszik azt, ami mozgékony, és azt, ami mozdulatlan. Az egyiket rossz szokásnak nevezik, a másikat rossz akaratnak. Ami a zárat illeti, az a mi személyes titkunk. A kulcs elveszett. S végül is ki az, aki megérkeznék, ha kinyitnánk az ajtót? Az éjjel, az ősi nagy szél, mely a vizek fölött fúj. Valaki, akit nem látunk, de aki nem engedné meg nekünk többé, hogy kényelmesen berendezkedjünk. Mind a mellett kopogtattak. És hogyan kopogtattak nálunk? az érzelmeinken, a vagyonunkon, a testünkön. Olykor erőszakos kopogtatás ez, ellenállásunk mélyére ható megpróbáltatás, máskor maradandó, terhes, állandó nyomás. Isten törődik minden egyes verésével annak a szívnek, amit ő alkotott. Ó, Uram, megkíséreljük, hogy ajtót nyissunk neked. Urunk Jézus Krisztus, imánk sokszor olyan színtelen, mert téged templomainkba zártunk, és a világot tőled távol tartottuk. Engedd, hogy ezután az újságolvasáskor, a napi hírek zűrzavarában, a világkonferenciák, a háborúk és katasztrófák zuhatagában is mindent a te keresztet tövében gondoljunk át, mert egyedül ez ad értelmet és választ mindenre.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.